Szeptember 3-án reggel Jézus a tanítványokkal a fiú iskolába ment, ahol lakott. Ez az iskola most talált, árva és rabszolgaságból kiváltott zsidó fiúk és leányok számára létesített alapítvány volt. Voltak olyanok is, akiket elraboltak, és a zsidóságtól távol nevelték. A fiúk különböző korúak, a leányok még inkább, olyannyira, hogy az idősebbek tanították a kicsinyeket. Ebben a tanításban farizeusok és szadduceusok is részt vettek. A fiúknak ma Elizeus prófétán kívül valamit jobbról is ki kellett számítaniuk, és nem boldogultak a feladattal. Jézus magyarázta nekik, és néhány betűvel mindent föl is írt. Magyarázott nekik valamit egy mértékről, aminek a nevét elfelejtettem. Azt hiszem, a 2 órányi útról és időről volt szó, de ezt már nem tudom. Jézus sokat magyarázott a fiúknak Jób könyvéből azért, mert néhány rabbi kétségbe vonta Jób történetének valóságát amiatt, hogy az edomiták, akik közül Heródes származott, a zsidókat azzal ugratták és gúnyolták, hogy egy olyan edomi ember történetét tartják igaznak, akiről Edomban nem tudnak semmit. Tehát ez merő mese, amit a pusztában vándorló izraeliták szórakoztatására találtak ki. Jézus most elmagyarázta a fiúknak Jób történetét úgy, ahogy megtörtént, de prófétaként és a gyermekek tanítójaként magyarázta. Úgy beszélt, mint aki látja, amit mond. Mint a saját történetét mondta, mintha mindent látott és hallott volna, mintha maga Jób mondta volna el neki a történetét. Hallgatói nem tudták, hogy egykor maga élte-e át az elmondottakat, vagy Isten angyala, vagy maga Isten az, aki beszél. Ez a gyermekektől nem volt idegen, mert hamarosan megérezték, hogy Jézus próféta, és tudtak Melkizedekről is, akiről senki nem tudta kicsoda. Sajnos gondok és félelmek miatt a legtöbbet elfelejtettem, néhány dolgot azonban tudok a Jóbról szóló tanításból. Jób Ábrahám őse volt. Anyai ágon a 4. nemzedékben, tehát Ábrahám anyjának dédapja volt. Történetét és Istennel való beszélgetéseit 2 leghűségesebb szolgája jegyezte föl, akik olyan intézőféléi voltak, mégpedig Jobbnak saját szájából, ahogyan ő elmondta. Ezt a 2 szolgát Hajnak és Újisnak vagy Ojisnak hívták. Fakéregre írtak. Ezt a történetet az utódok szentnek tartották, és nemzedékről nemzedékre adták tovább Ábrahámig. 3 kánaáni leányt is tanítottak belőle Rebeka iskolájában, hogy tudják, hogyan kell elfogadni a próbatéteket Istentől. Így érkezett el ez a történet Jákobon és Józsefen keresztül Izrael Egyiptomban lévő gyermekeihez. Mózes összefoglalta és megszerkesztette az izraeliták használatára egyiptomi elnyomatásuk és pusztai vándorlásuk idejére. Eredetileg sokkal hosszabb volt a történet, sok minden volt benne, amit nem értettek, és számukra jelentéktelen volt. Salamon újra átdolgozta az egészet, sok mindent kihagyott, sok mindent hozzátett, és így lett az igaz történetből egy épületes könyv, tele Jób, Mózes és Salamon bölcsességével, és az igazi történetet már alig lehetett kihámozni, mert a helység és népneveket közelebb hozták Kánaán földjéhez. Ezért hitték az olvasók, hogy Jób edomita volt. Jób különböző helyeken lakott, és szenvedéseit három különböző helyen viselte el. Először 9, azután 7, majd 12 nyugalmas éve volt, és a szenvedés mindig más lakóhelyen talált rá. Apja nagy törzsfőnök volt. Olyan hegy környékén lakott, amelynek egyik oldala meleg, a másik oldala hideg és csupa jég volt. Jób volt a legkisebb 13 testvér között. Végül néhány testvére vele élt. Kevéssel az ő ideje előtt történt a bábeli torony építésének megzavarása. Nem maradhatott a szüleinél, mert más érzületű volt. Egyedül Istent imádta a természetben, főként a csillagokban és a fény változásaiban. Állandóan Istennel beszélgetett a csodálatos teremtményekről, és tisztább volt az Isten tisztelete a többieknél. Övéivel elköltözött Észak-Kaukázusba. A vidék nagyon szegény volt, sok volt a mocsár, úgy gondolom, most egy lapos orrú, nagy arc csontú, kis szemű nép él ott. Jób gazdálkodni kezdett, és minden sikerült neki. Összegyűjtötte a szegény embereket, akik barlangokban és kunyhókban laktak. Más eledelük nem volt, csak a madarak és más állatok. Ezeket fogták meg, és nyersen ették a húst. Földművelésbe kezdett velük, fölásták maguk körül a földet. Jób és emberei akkoriban szinte teljesen ruhátlanul jártak, csak kis kötény volt rajtuk. A nők különösen öltözködtek. A mellüket valami kapszula fére takarta, köldökükig ruhátlanok voltak, deréktól lefelé nadrágot viseltek, amely térdnél bő volt és ráncos, alsó lábszáruk csupasz volt. Ezeket akkor láttam, miközben Jézus erről a népről tanított. Mindent Jób irányított. Sátorban lakott, a jószágai sokasodtak, egy alkalommal három fia, máskor három lánya született egyszerre. Ekkor csak egy felesége volt, később három felesége lett. Akkor ott még nem volt semmiféle város, ide-oda vándorolt a vidéken. A gabonából nem kenyeret sütöttek, hanem megpirítva vagy kásaként főzve ették. A húst még nyersen fogyasztották, de később bevezették a főzést. Jób leírhatatlanul szelíd, kedves, egyenes és jótékony ember volt, segített minden szegényen. Nagyon szemérmes volt. A testi gyönyör vágyát a vezeklés tartozékának, bűnök büntetésének tekintette. Nagyon jó kapcsolatban volt Istennel, aki gyakran megjelent neki egy angyal, vagy ahogy ők nevezték, egy fehér férfi formájában. Jób nem imádott bálványt, ahogy környezetében a többiek, akik mindenféle állatszobrot készítettek, és azokat imádták. De kigondolt és elkészített egy szobrot a mindenható Istenről. Egy gyermeket, feje körül fénysugarakkal, aki két kezét egymás alatt tartotta, az egyikben golyó, rajta kicsi hajó. Gondolom, ez a vízözönt jelképezte. Ez a szobor csillogott, mint a fém, és mindenhová magával tudta vinni. Imádkozott, és magvakat áldozott előtte, melyeket elégetett. A füst, mintha tölcséren szállt volna a magasba. Nem láttam nála a körülmetélés gyakorlatát. De ha gyermek született, egy ideig vizes gödörben tartották, és ha ettől megbetegedett, nem sokra becsülték, mert azt hitték, nem sokat ér. Itt érte Jóbot az első szerencsétlenség. Szenvedései közben állandóan vitáznia és küzdenie kellett, mert sok rosszindulatú törzs lakott körülötte. Ezután egyre feljebb húzódott a hegyek közé, a Kaukázusba, ahol előről kezdett mindent, és újra minden sikerült neki. Ő is, emberei is itt kezdtek jobban öltözködni és rendezettebben élni. Egy itteni király nagyra becsülte, és Jób egy királyi menyasszonyt elkísért Egyiptomba, tevékkel és embereivel, és 5 évig ott maradt, ahol nagyon becsülték. Úgy gondolom, hogy akkoriban Egyiptomban izzó bálványszobrokban égettek el gyermekeket, és azt hiszem, ennek Jób vetett véget. Ezután készítették maguknak az egyiptomiak különös ökörszobraikat. Amikor Jób hazatért, akkor érte a második csapás, és amikor 12 év nyugalom után a harmadik érte, akkor már délebre lakott, Jerikótól egyenesen keletre. Azt hiszem, második próbatéte után kapta ezt a területet, mert nagyon szerették és tisztelték igazságossága, Isten félelme és tudománya miatt. Itt megint mindent újra kezdett. Egy termékeny magaslaton mindenféle nemes állatok szabadon kószáltak. Tevék is, és befogták őket, mint mi nálunk a vadlovakat a mezőről. Ezen a magaslaton megművelte a földet, nagyon gazdag lett, annyira, hogy várost alapított. A házak kő alapra emelt sátrak voltak, és amikor teljes virágzásban volt, akkor érte a harmadik csapás, amitől halálos beteg lett. Miután ezt is nagy bölcsességgel és türelemmel kiállta, újra egészséges lett, sok fiút és leányt kapott. Úgy gondolom, késő öregségben halt meg, amikor egy másik nép tört be oda. Jól lehet, Jób története a könyvben egészen megváltozott, sok igaz részlet van benne, és úgy gondolom, mindet fel tudom ismerni. A szolgák történetében, akik olyan sűrűn követik egymást a bajok jelentésével, meg kell jegyezni, hogy a miközben még szólt kifejezés azt jelenti, hogy az utolsó csapás még az emberek emlékezetében élt, még nem felejtették el egészen. Azt, hogy a sátán Isten gyermekeivel együtt járul Isten elé és vádolja Jóbot, szintén csak összefoglalóan írták le. A gonosz lelkek akkoriban gyakran érintkeztek a bálványimádó emberekkel, és gyakran jelentek meg nekik fehér férfiak formájában. Ez Katalinnál angyal alakot jelent. Így lázították fel a gonosz szomszédokat Jób ellen. Megrágalmazták Jóbot. Azt mondták, hogy nem igazán szolgálja Istent. Mindene megvan bőségesen, könnyű neki jónak lenni. Ezért akarta Isten megmutatni, hogy a szenvedés gyakran csak próbatét. A barátok akik jobb körül beszélnek, ismerősei véleménye a sorsáról. Jobb vágyva vágyott a megváltóra, hozzájárult Dávid törzséhez. Anyján keresztül rokona Ábrahámnak, aki az ő leszármazottja, mint ahogy Anna ősei, rokonai Máriának, Jézus anyjának. Ezután Jézus bement a leányok iskolájába is. A leányok is kaptak egy számítási feladatot a messiás eljövetelével kapcsolatban, és minden eredményük a jelenlegi időre mutatott. Amikor eddig eljutottak, belépett Jézus tanítványaival az iskolába, és ez nagy megdöbbenést váltott ki. Jézus erről a szentírási helyről tanított, és mindent világosabbá tett. Azt is mondta, hogy a messiás már itt van, de nem ismerik föl. Beszélt a föl nem ismert messiásról és beteljesedett jeleiről. Az egy szűz fiút fog szülni szavakról burkoltan beszélt, ezt még nehéz nekik megérteni. Figyelmeztette őket, hogy tartsák magukat boldognak amiatt, hogy megérték azt az időt, amelyre az ősatyák és a próféták annyira vágyódtak. Szólt a messiás üldöztetéséről és szenvedéséről is, magyarázott néhány erről szóló helyet. Megmondott nekik előre egy időpontot is, úgy gondolom a következő sátoros ünnepet, és kérte, figyeljenek arra, ami Jerikóban fog történni. Úgy gondolom több csodát, köztük a vakok meggyógyítását is előre megmondta. A leányok az iskolában maguk alá húzott lábbal ültek, néha föltérdeltek. Mindegyikük mellett volt egy kis pad, amelynek keskenyebb oldalára támaszkodtak, és az erre merőleges, szélesebb részére kiterítették a tekercset, amire írtak. Gyakran felálltak és figyeltek. Jézus végzett velük egy számítást is a messiás idejére vonatkozóan. A fiúk jobbal kapcsolatos számítása azért volt olyan nehéz, mert a zsidók szerint edomitának kellett lennie, és akkoriban ilyen nem volt. Beszélt a gyermekeknek Jánosról és a keresztségről is, és kérdezte, szeretnének-e megkeresztelkedni. Példabeszédeket is mondott ezeknek az árváknak. A fiúknak a só jelentőségéről szólt, és elmondott néhány dolgot a tékozló fiúról. A leányoknak az elveszett drachmáról beszélt. Miközben Jézus az iskolában a messiásról tanított, oda jöttek a farizeus tanítók is, és nagyon megharagudtak emiatt, mert úgy látták, hogy Jézus mindent magára értelmez. Ezen a napon Jézus a levitákkal együtt étkezett, és este velük és a gyermekekkel kiment sétálni a város elé. A kislányok, akiket a nagyobbak vezettek, mögötte mentek. Ő néha megállt, bevárta őket. Közben a fiúk előtte mentek tovább, és a leányokat is a természetből, fákról, gyümölcsökről, méhecskékről, madarakról, a napról, a földről, nyájakról és a földművelésből vett szép példákkal tanította. A részleteket a zavaró körülmények miatt elfelejtettem. A fiúkat Jákobról és kutyáról is tanította, amelyet Jákob itt ásott, és ez a kút most élő vizet ad nekik, és arról is, hogy mit jelent egy kút eltömése és betemetése, amit Ábrahám és Jákob ellenségei megtettek. Ezekkel azokra utalt, akik a próféták tanítását és csodáit el akarják hallgattatni. Ezt világosan a farizeusokra vonatkoztatta. A gyermekekkel Ábel Mehola magaslatáról nyugat felé ment. Innen körülbelül egy órányira már inkább a völgyben volt Tabat helysége. Szeptember 4-e. Jézus ma reggel a zsinagógába ment. A városból minden farizeus és szadduceus és sokan mások is ide jöttek. Jézus felnyitott tekercseket és a prófétákat magyarázta. A farizeusok és a szadduceusok pedig konokul vitatkoztak vele. Ő azonban megszégyenítette valamennyiüket. Volt ott egy ember, akinek bénák voltak a karjai és a kezei, és elvergődött a zsinagóga ajtajáig. Már régóta szeretett volna oda jutni, ahol Jézusnak kifelé menet el kell haladnia, és most végre sikerült. Néhány farizeus megharagudott, és ráparancsolt, hogy tűnjön el. Mivel nem távozott, próbálták eltávolítani. Ő azonban az ajtónak támaszkodva, sóvárogva nézett Jézusra, aki eléggé távol az emelvényen állt, és sokan álltak közöttük. Jézus azonban hozzáfordult, és mondta neki, mit kívánsz tőlem? Az ember ezt válaszolta, Uram, azt kérem, hogy gyógyíts meg, mert megteheted, ha akarod. Mondta neki Jézus, a hited segített rajtad. Nyújtsd ki a kezedet a nép fölé. És abban a pillanatban a távolból segített az emberem. Az kinyújtotta a kezét, és áldotta Istent. Most Jézus mondta neki, menj haza, és ne kelts feltűnést. De az ember válaszolta, Uram, hogyan hallgathatnék el egy ekkora jó téteményt? És kimenve elmondta mindenkinek. Erre sok beteg gyűlt össze a zsinagóga elé, akiket Jézus kifelé menet meggyógyított. Ezután a farizeusokkal együtt étkezett, akik belső haragjuk ellenére külsőleg mindig nagyon udvariasak voltak, hogy valamit elleshessenek tőle. Este Jézus még gyógyított.